Olyannyira azért nem vidám sztorival folytatjuk. Nukleáris létesítményeket nemhogy támadni, de fenyegetni sem szabad. Erre hívta fel a figyelmet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Intézetének egyetemi tanára. Aszfudi Attila hangsúlyozta, hogy bár a zaporozsiai atomerőműnek nincs katonai jelentősége, esetleges elfoglalása sokkal inkább az energiaellátásról szól. Ukrajnának ugyanis az atom és villamos energia termelésének több mint 50%-át az atomerőművi blokkok jelentős részét pedig a zaporozsiai adja. A szakértő szerint amennyiben tényleges katonai csapás érné a nukleáris létesítményt, az beláthatatlan következményekkel járna. Aszfudi Attilát a lehetséges forgatókönyvekről Gál Márk kérdezte.
Oroszország és Ukrajna egymást vádolta a zaporizsiai atomerőmű lövetésével, most a háborús résztől valamelyest elvonatkoztatva. Szakmai szemmel mennyire számít kimagaslónak ez a nukleáris létesítmény?
Olyan értelemben mindenképpen kimagasló, hogy az egyik legnagyobb a világon, és Európában a legnagyobb, olyan értelemben, hogy nagy kapacitás van beépítve. Ugye 6 darab VVR 1000 típusú blokk van ezen a telephelyen. Nem működnek folyamatosan, tipikusan az elmúlt hónapokban 2 vagy 3 blokk működött általában, de összességében 6 blokk van beépítve, és ez nagy számot jelent, illetve mivel mind a 6 blokk 1000 megawattos, ezért ez összességében majdnem 6000 megawattnyi kapacitást képvisel. Ugye nem kereken 1000 megawattosak ezek a blokkok, azért mondtam így közelítőleg.
Most ez Európa, illetve hazánk számára gyakorlatilag mit jelent, akár gazdaságilag közelítve?
A hazánk számára kevéssé releváns ez a létesítmény. Nagyon hosszú évekig, évtizedekig az ukrán rendszer az függetlenül működött az európai rendszertől és a magyar rendszertől. Most a háború kitörését követően lett párhuzamosan kapcsolva, szinkronizálva az egész ukrán rendszer az európaival, többek között Magyarországon keresztül. De Ukrajna az elmúlt évtizedekben a volt szovjet villamosenergia rendszernek a részeként működött, tehát Oroszországgal, Fehéroroszországgal járt párhuzamosan, azzal volt szinkronizálva. Ennek következtében igazándiból az afrikai erőműből közvetlenül mondjuk Magyarországra vagy az Európai Unióba villamosenergiát importálni eddig nem lehetett. Ukrajnának van egy a magyar határhoz közeli szénerőműve, ami hosszú évtizedeken keresztül a magyar és az európai rendszerrel járt párhuzamosan, de az zaporozsiai erőmű nem ilyen volt. Tehát emiatt mondom, hogy kevéssé releváns az európai vagy a magyar villamosenergia ellátás szempontjából ez a létesítmény, de ez egy nagy létesítmény a 6 reaktorral és a 6 reaktor besugázott üzemanyagával. Összességében egy nagy radioaktív anyag készlet van ezen a telephelyen, és nyilván egy ilyen működő reaktorban egy adott esetben egy üzemzavar, az azért mindenképpen fejtörést okoz, és akár jelentős kibocsátáshoz is tudna vezetni egy ilyen rosszul sikerült katonai támadás, mint amiről itt hallottunk az elmúlt napokban, hetekben.
Amennyiben tényleges katonai csapások érnék az atomerőművet, az milyen potenciális következményekkel járna? Beszéljünk arról, hogy milyen lehetséges forgatókönyvek lépnének életbe.
A forgatókönyvek nagyon széles spektrumot ölelnek át, mert hogy nagyon sok minden történhet egy ilyen esetben. Azért azt látni kell, hogy egy atomerőművet nagyon komoly külső hatásokra méreteznek. Tehát ezek nagyon robosztus létesítmények, eleve arra vannak tervezve, hogy extrém meteorológiai körülményeket, vagy adott esetben akár a környéken bekövetkező ipari baleseteket elviseljenek. Nyilván a nukleáris létesítmény mindig egy veszélyes üzem, ennek megfelelően készítik fel a személyzetet arra, hogy akár extrém helyzeteket is tudjon kezelni. Tehát ez összességében azért egy megnyugtató képet adna, de a probléma valójában az, hogy ezek polgári létesítmények, és a polgári létesítményeket nem tervezik katonai csapásra, márpedig itt katonai műveletek zajlanak, és az, hogy tüzérségi eszközöket visznek be, hogy robbanóanyagot visznek be, lövedékeket visznek be az erőmű területére, ott tárolják őket, vagy éppen azt lehet olvasni, hogy rakétavetőt telepítettek az erőmű területére, hogy adott esetben robbanószert, vagy aknákat vittek be a turbinacsarnokba. Ezek olyan lépések, amelyet soha nem csinálunk nukleáris létesítményben. Abszolút kívül esik a biztonsági kultúránkon, az alapgondolkodásunkon, és az, hogy bevonódik egy nukleáris létesítmény egy ilyen két ország közötti konfliktusba, ez egy teljesen új helyzet, és igazániból ebből fakad ennek a veszélyessége. Ha egy, most nagyon profánul mondom, hogy ha egy tanklövedék eltéved és becsapódik az egyik reaktorépületbe, abból nem lesz katasztrófa, mert annyira robusztus, hogy önmagában ettől nem fog a reaktor tönkremenni. Nyilván nem tesz jót a létesítménynek, de ettől nem lesz nagy kibocsátás. De hogyha nyilván akár gondatlanságból, akár szándékosan, mondjuk az orosz erők szisztematikusan elkezdenék lőni ezt a létesítményt, akkor abból óriási baj tudhatna keletkezni.
António Guterres, ENSZ főtitkár arra szólította fel Oroszországot és Ukrajnát is egyaránt, hogy engedjék be a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség nemzetközi ellenőreit a zaporizsjai atomerőműhöz. Ez szakértői szemmel miért bír fontossággal?
Ez szerintem egy rettentően fontos dolog, és szerintem is tudhatna lenni ez az első lépés. Én több okot is látok, ami miatt ez célszerű lenne. Nyilván, hogyha ott nemzetközi szakértők vannak, ENSZ szakértők vannak, az egy visszatartó erő a katonák számára, hogy lőjék a létesítményt. Akármelyik oldalról is, ha ott ENSZ szakértők vannak, akkor talán 50-szer vagy 100-szor meggondolják, akik erről döntést hoznak, hogy a létesítmény felé irányítsák a lövegeket. A másik ok, ami miatt szerintem ez célszerű lenne, hogy nagyon kevés hiteles információnk van. Tehát látjuk a február 24-i harci cselekmények kezdete óta, ez nem csak egy katonai háború, hanem egy információs háború is, és ebben az információs háborúban, hogy ki mikor mit mond, ki mikor mond igazat, és ki mikor mond szándékosan nem igazat, az nagyon nehezen ellenőrizhető, hogyha nemzetközi szakértők lennének a telephelyen, akkor sokkal inkább meg lehetne arról győződni, hogy mi is a valós helyzet, és ez talán segítene abban, hogy a létesítmény visszamenjen egy normálisabb működési állapot felé.
Bár ellentétes információkat hallani, ahogy erre ön is utalt, ha az a forgatókönyv, visszatérve ehhez a kulcsfogalomhoz, érvényesülne, hogy az oroszok akár valamilyen hatalmi szándékból vezérelve szert szeretnének tenni erre a bizonyos atomerőműre, az milyen plusz előnyökkel járna?
Példátlan esetet kreálna, mert eltulajdonítani egy atomerőművet, erre nincsen példa. Abszolút precedens nélküli helyzetet teremtene. Hát, hogy milyen előnyökkel járna ez? Hát ezt gondolom, hogy az orosz stratégiáktól kellene megkérdezni, hogyha válaszolnának, nyilván nem válaszolnak. Hogyha ránéz a térképre és megfigyeli, hogy mi történik Ukrajnában, én azt a szándékot látom, hogy nem csak Kelet-Ukrajnát, hanem gyakorlatilag az Azovi-tengernek a partvidékét már elszakították tulajdonképpen Ukrajnától. Vélhetően hosszú távon az lehet a cél, hogy ez Oroszországhoz, vagy valamilyen függetlennek nevezett állami formációhoz tartozzon. És hát a térképeket látva úgy tűnik nekem, mintha ez az Zaporizzsia megye is ebbe a körbe tartozna, ugye ez gyakorlatilag a Krím-félszigettől északra található ez a terület, tehát vélhetően az lehet a szándék, hogy ez a terület is csatlakozzon ahhoz a részhez, amit az orosz erők kontrollálnak, és hát vagy hozzácsatolnak Oroszországhoz, vagy az előbb említett államformába piszik bele. Ez mind a stratégiai helyzete szempontjából, mind a vagyoni értéke, a villamosenergia előállítási képessége miatt, és hát az ott megtermelt villamosenergia értéke miatt lehet releváns az orosz erők számára. Esetleg még az lehet, hogy lehet a fejükben egy olyan forgatókönyv, hogy elszakítva ezt a részt Ukrajna többi részétől egy nehezebb energiaellátási helyzetbe akarják hozni az ukrán kézen maradó részeket.
A Szódi Attilát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Intézetének egyetemi tanárát hallották.